Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata. Következzen egy zene.
És ez nem fog következni, hanem ez, amit most mondtunk, az következik, nem
igen,
a zene.
Igen, itt a stúdióban dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, szerbusz.
Jó reggelt, sziasztok.
Ha ősz, akkor adócsomag Magyarországon. Erről majd fogunk beszélni egyszer valamelyik műsorban, de nemzetközi szinten is van adócsomag minden évben ősszel? Tehát ez ilyen nemzetközi hagyomány, vagy magyar specialitás?
Nem, Magyarország most az uniós kötelezettségeinek tesz eleget.
Aha.
Tehát van egy Európai Uniós adóelkerülési csomag, és az alapján az Európai Uniós tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy bizonyos adóelkerülés ellen intézkedéseket beültetnek a saját jogrendszerükbe, és a nyári, illetve a mostani őszi adócsomagnak is egy része, úgyhogy adózási fronton is most bedurranak
no,
a rakéták.
Tehát nem csak a kata, nem kata kérdés dől el, hanem hogy Svájcban vagy nem Svájcban kérdés is árnyalódik. Mit lehet tudni ezekről az átemelt elemekről? Mik a főbb tudnivalók ezzel kapcsolatban?
A nemzetközi adózási szempontból az egyik legfontosabb az a nyári adócsomaghoz köthető, de ugye ezek 2020-tól lépnek hatályba, tehát januárban már arra ébredhetünk, hogy új szabályok vannak a társasági adóról szóló törvényben. Ennek két fő eleme van. Az egyik az, hogy a tőke kivonásokat akarják megadóztatni nemzetközi szinten, illetve ugyanazon tényállás államok közötti eltérő minősítéséből származó ügyleteket akarják ugyancsak megadóztatni. Na most lefordítom magyar nyelvre,
na igen,
hogy ez
mert most
egész pontosan mit jelent. Tőke kivonással kapcsolatban úgy gondolják, hogyha egy vállalkozás létrehozott akár mondjuk egy szellemi terméket, fejlesztéseket hajtott végre az adott országba, majd később létrehoz egy telephelyet egy másik országban, és ugye oda átviszi ezeket a szellemi termékeket, és a hasznosítási jogokat is, illetve oda telepíti ki a jövedelmeit emiatt, akkor ezt a tőke kivonást megadóztatják. Csak most egy egyszerű példát mondjak, ha például a Jazzy Rádiónak van egy védjegye, és ugye a Jazzy Rádió, így van, és a Jazzy Rádió úgy döntene, hogy mondjuk a Seychelles-szigetekre telepít magának egy fióktelepet, vagy egy leányvállalatot, majd ezt követően a védjegyet is átadja ennek a leányvállalatnak, és ezt követően ez az új cég fogja begyűjteni a jogdíjbevételeket. Akkor azt mondják, hogy amikor a védjegyet átadták ennek a leányvállalatnak, akkor abban az esetben a nyilvántartási érték és a piaci érték közötti különbözet után adózni kell, tehát mint hogyha eladta volna. Uh-huh. És ugye a multik nagyon sokat játszottak ezekkel. A szellemi termékekkel.
Hogy kvázi ilyen bérleti díjat fizettek azoknak a telephelyeknek, ahol kedvezőbb volt az adózása ezeknek a szellemi termékeknek, jogdíjat.
Így van, mondjuk azt, hogy Magyarországon azért nem mindennapos gyakorlat, tehát minden vállalkozásnak nem fogja felforgatni az életét, ez az újdonság.
Okay.
A másik pedig ugye az, hogy ha eltérően minősítenek bizonyos ügyleteket a tagállamok. Mondok megint csak egy egyszerű példát, hogy közelebb hozzam, és akkor most nem a Jazzy-val, hanem kifejezetten a Millás reggeli Kft-vel példálózok. Yeah. Ugye, hogyha a Millás reggeli Kft. Úgy dönt, hogy a Brit Virgin szigeteken létrehoz egy leányvállalatot.
Már úgy döntött, igen.
Majd ezt követően ez a cég piackutatást számláz be a Millás reggeli Kft.-nek, hogy a Karib térségben mekkora a hallgatottsága az adásnak, akkor abban az esetben ugye ezt ti költségként elszámoljátok, hiszen fizettek a piackutatásért. De mivel a másik fél a Brit Virgin szigeteken nem kell, hogy a bevétele után adózzon, éppen ezért Magyarországon, akkor ezt nem feltétlenül lehet majd költségként elszámolni, hiszen a másik félnél ez nem minősült bevételnek.
Uh-huh.
Úgyhogy ez egy ilyen eltérő minősítésből adódó csiki-csuki, úgyhogy jövő évtől ezeket a tranzakciókat is át lehet minősíteni.
Aha, értem. Jó, van egy érdekes vonulat, amire külön érdekel a véleményed, mert elég pikáns. Hogy ugye élesedik az a szabály is, hogy az adózási szakembereknek le kell jelenteniük a NAV-nak a nemzetközi adótervezési struktúrákat, amit adott esetben ők falasztak, ugye?
Igen,
tehát ezt kell mondani, hogy kedves NAV, épp most építettem fel egy rendkívül kedvező adózási struktúrát a Millás reggeli Kft-nek, miszerint a Brit Virgin szigeteken rendeljük meg hallgatottsági mérést a karibi térségre vonatkozóan. Tehát ezt
pontosan
a
jogszabály
szellemében így kéne
eljárni. Adózási szakembereknek bejelentési kötelezettsége lesz jövő évtől, egyébként visszamenőlegesen is hatályba lépett.
Ez még ez
a, ez a rendelkezés, ugyanis az uniós direktíva, ami alapján ezt beültették, onnantól fogva számítva, hogyha volt ilyen struktúra, akkor ezt be kell jelenteni.
De Csaba, ez nem életszerű. Hát ki az, aki felnyomja a saját ügyfelét? Illetve egyszer meg lehet csinálni minden ügyféllel, persze, igen.
Hát, és a dolog pikantériája az, hogy azoknak, akiknek jogszabályi kötelezettségük a titoktartás, azokra ez nem vonatkozik. Tehát, hogyha például én Manuel atyának megvallottam, hogy kétszer is offshoroztam a tengerparton, akkor abban az esetben ugye...
Manuel atya már nem.
Ő nem köteles ezt bejelenteni az adóhatóságnak. De például egy adótanácsadónak ezt meg kell tennie. Megint csak érdekesség, és ügyvédeknek titoktartási kötelezettsége van, tehát az ügyvédekre se vonatkozik.
Tudok egy jót. Adótanácsadó elmegy az, az ügyvédhez.
Dehogy is. Hát
nem, nem az ügyfélhez,
nem
az ügyvédhez.
Filmeket? Hát ez
leírja, hogy szerintem ez egy egész, általánosságban véve ez egy egész jó megoldás, majd hazamegy. Bemegy az ügyfél az ügyvédhez. Te figyeljél már, nem tudsz nekem egy jó adózási struktúrát, de tudok. Véletlenül itt van egy a fiókba. Aláírják és kész. Akkor?
De itt van az őrületes nagy csapda és vigyázat, ugyanis, hogyha nem kell bejelenteni a NAV-nak, akkor az ügyfelét tájékoztatnia kell, hogy lehet, hogy neki be kéne jelenteni. Úgyhogy itt nagyon megfogták a dolgot. Azt lehet mondani. Őrület.
És az ügyfélnek be kell?
Hát be kell.
Neki be kellene ebben az esetben.
Aha.
De hát meglátjuk, hogy ugye hogyan fog ez a gyakorlatban megvalósulni.
Tehát ez, mert... hogy ne haragudjon, kedves NAV, doktor Kotásznál jártam, és rám akart erőltetni egy kedvező adózási struktúrát.
Rám is erőltetett, hiszen
de ez
szinte
így kéne,
kényszerített.
Ez nagyon vicces, igen.
De
én visszautasítottam, kedves adóhatóság.
De most megkímérlek attól benneteket, hogy átnyújtom a jogszabályt, hogy olvasgassátok, mert lehet, hogy bealudnátok, és a klaviatúra nyoma után ott lenne a homlokotokon, vagy vasárnap délutáni alvás, alvás előtt is javaslom, mert azért elég sajátos a megfogalmazása, tehát rengeteg kérdést vet föl ez az egész témakör, és ugye a szakmai berkekben is azt mondják leginkább, hogy azért még nagyon sok kérdés van itt, amit megválaszolhatunk.
Jó, most hát ezt átgondoljuk egy zene alatt, és utána jövünk vissza, és folytatjuk, még rengeteg minden van. Dr. Magyar Csaba van itt velünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, kristálytisztán rovatunkban.
No kérem, folytatjuk akkor pénzügyekről kristálytisztán rovatunkat. Itt ül a stúdióban továbbra is dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Nemzetközi adóváltozásokról beszélgetünk, amelyek 2020-tól lépnek életben, vagy életbe. Ugye bizalmi vagyonkezelésről is elég gyakorta beszélgetünk veled. Ehhez kötődően vannak változások?
Igen, történtek. Ráadásul a vagyonkezelő alapítványok kapcsolatban is vannak újdonságok. A nyári adócsomagban bevezettek olyan intézkedéseket, ami az adminisztrációját ezeknek könnyítik, tehát hogyha természetes személyek a kedvezményezettek, illetőleg bizonyos pénzügyi eszközöket tart a bizalmi vagyonkezelő vagy a vagyonkezelő alapítvány, akkor egyébként még társasági adó bevallást sem kell benyújtani. Viszont ugye hozzá akarták igazítani a szabályokat a vagyonkezelő alapítványokhoz is, viszont ezt a nyáron nem sikerült jól megcsinálni, úgyhogy most az őszi adócsomagban úgy tűnik, hogy rendbe rakják a történetet, és a bizalmi vagyonkezelésnél is, meg a vagyonkezelő alapítványnál is, ha átadják a vagyont, akkor az illetékmentes ügylet tud lenni, és a vagyonkiadás pedig ugyancsak illetékmentes tud lenni abban az esetben, hogyha a vagyonrendelő vagy az alapító kapja vissza, vagy neki egyenesági rokona, vagy felesége. Viszont ezt nyáron elfelejtették betenni az illeték törvénybe, úgyhogy most ezt is rendbe tették. Meg Magyarország ellen indult kötelezettségszegési eljárás, mert a külföldi alapítványokat hátrányosan különböztette meg.
És akkor most
bekerültek az EGT tagállambeli alapítványok is ebbe a körbe, tehát mondjuk jó hír a Liechtensteini alapítványoknak, hogy gyakorlatilag most már a magyarokkal hasonló adózás alá fog esni a vagyonkiadás, meg a vagyonberakás is. egy füst alatt, illetve ami egyedülálló, hogy a bizalmi vagyonkezelő is, meg a vagyonkezelő alapítvány is köthet az ügyfelével TBS számlát.
Ez meg a kedvezőbb adózás miatt van.
Így van, tehát nagyon leegyszerűsítve, hogy hogyha 5 évig bent tartom, és utána fizetek ki a hozamot, akkor abban az esetben az SZIA-mentes lesz természetes személy ügyfelek esetében.
Na, ez is egy érdekes fordulat. Magántőke alapokkal kapcsolatban is vannak új szabályok, ezeket is vegyük sorra.
Igen, ez nem feltétlenül adózási, de mindenképpen vagyontervezési kérdés. Az, hogy a limit alatti kockázati tőkealap kezelőket kiveszik a Nemzeti Banknak a felügyeleti jogköre alól. Magyarán az engedélyezés meg a nyilvántartás továbbra is az MNB-hez fog tartozni, viszont az ellenőrzési vagy felügyeleti funkció már nem. Ugye itt tudni kell, hogy ebbe a kategóriába tartoznak azok a befektetési alapok, amelyek zárt végűek, és zárt körben történik a kibocsátása, és ugye ide tartozik a kockázati tőke alap, illetőleg a magántőke alap, tehát hogyha csak ilyeneket kezel valaki, akkor történik a jövő évtől egy igen nagy könnyítés a számukra.
Ki fogja őket felügyelni? Azért ott is lehetnek gondok.
Hát felügyelet nem lesz a továbbiakban. Uh-huh. Kicsit úgy fog ez kinézni, mint a bizalmi vagyonkezelőknél is. Ugye az engedélyezést a Nemzeti Bank látja el, meg nézi, hogy az engedély kiadásának a feltételei fennállnak-e, de a tevékenységet külön már nem ellenőrzik.
Oké, és mi van még a pénzmosás elleni törvény változása?
Az, mert
az is egy olyan jogszabály, amit állandóan csiszolgatnak, toldozgatnak, foldozgatnak.
Megint csak uniós kötelezettségnek teszünk eleget, ugyanis a új pénzmosási direktíva alapján a pénzmosási törvénybe is bele fognak nyúlni, és hát az egyik következménye az, hogy a székhelyszolgáltatók, a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást nyújtók, illetve a letétkezelő pénztárca szolgáltatók is bekerülnek a pénzmosási törvény hatája alá. Magyarán a kriptopiacon is most már megjelennek elég aktívan Magyarországon is a pénzmosás elleni szabályok. Na. Tehát az ilyen típusú szolgáltatók, akiknél sokszor nem volt egyértelmű, hogy minek minősülnek, ezt most tisztázza a pénzmosásról szóló törvény. Magyarán, hogyha ilyen szolgáltatók azt érzékelik, hogy pénzmosás gyanús ügylet történik, akkor ugyanúgy bejelentési kötelezettség.
Tehát nem is értem igazából.
Ezt meg is, hogy fogják ellenőrizni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye szabály van rá, az a lényeg.
Ja, ja, értem.
És az majd megnézzük, akkor hogy a gyakorlatban hogyan lehet alkalmazni.
Akkor de kipipáltuk azt a követelményt, amit meghozott az Európai Unió, és akkor végülis megvannak a szabályok. Igen. Az, hogy végülis egy teljesen titkosított blokklánc tranzakció két oldalán kicsoda áll, arról meg lehet állapítani, akkor
és hát mondjuk azért a kriptotőzsde esetében ugye történik azonosítás, tehát igen, azért igen, vannak igen, olyan igen, esetek, amikor érintik őket, vagy akik ugye pénztárca szolgáltatást nyújtanak a webben, ugye abban az esetben is ezekben az esetekben is ugye azonosítani kell majd az ügyfelet. Egyébként például a Kraken ugye az egyik legnagyobb szolgáltató, azért már ott is megtörténtek az ügyfél azonosítások, az, és ugye a tranzakciókra is rálátnak, az egy más kérdés, hogy mondjuk ha valaki bitcoint tud a A-ból B-be, akkor azért azzal kapcsolatban hogyan fogják megállapítani, hogy ez egy pénzmosás gyanús ügy.
Igen.
Nagyjából mindent le lehetne jelenteni.
Igen, igen. Székhely szolgáltatók, az is egy kedvenc téma, ahhoz is hozzányúlnak.
Így van, a székhely szolgáltatók is bekerülnek a pénzmosásról szóló törvény hatája alá, és lesz felügyeleti szervük, ami azt jelenti, hogy a NAV-on belül van a pénzügyi információs iroda, és ő alájuk fognak tartozni, be kell jelenteniük a tevékenységüket.
És kimennek cseperre, megnézik, hogy az a 53 ezer cég, ami egy címre van bejelentve, az ott van.
Elsődlegesen ugye a székhely szolgáltatókat fogják ellenőrizni.
De ez nem rossz, hát akkor végül is lesz egy minősítés, és akkor egy kicsit így tisztul ez a kép, nem?
Cipruson és Máltán, ahol ugye azért nagyobb kultúrája van a székhely szolgáltatásnak, mint Magyarországon, ott nagyon régóta a székhely szolgáltatók az adott pénzügyi felügyelet alá tartoznak, tevékenységi engedélyt kell, hogy kapjanak, és egyébként vannak kritériumok, amiket teljesíteni kell, ne legyen büntetett előéletű se a tulajdonos, se az ügyvezető, se a tényleges tulajdonosa, Tehát alapvetően igyekeznek a fehér zónába áttolni ezt a területet.
Hát szerintem az üdvözlendő.
Ami abból a szempontból tisztább helyzetet eredményez.
Hogy aki ezeket normálisan használja, az nem ütheti meg a bokáját azért, mert hogy egyesek ügyeskednek. És talán egy kicsit a presztízsét Magyarországon is ugye a székelyszolgáltatóknak emelni.
Igen,
talán,
és
nem?
Nem csak azokra a székelyszolgáltatókra kell gondolni, akik mondjuk ugye vidéken a nagymamának a parasztházába bejelentettek 5000 céget, hanem vannak Budapesten is egyébként olyan vállalkozások, amelyek ilyen virtuális irodákkal foglalkoznak. Igen. Csak hát ugye ez is olyan, mint a kalapács, hogy lehet vele embert is ölni, meg egyébként építkezni is, úgyhogy lehet így is úgy is használni, de most a székelyszolgáltatókhoz is hozzányúlnak jövő évtől.
El vagyok képedve, milyen etikai szinten áll az adóhatóság, mint egy 8 évessel kártyáznék, ő látni akarja a lapjaimat, persze én nem láthatom az övét. Egyébként ez fele más vélemény, mert a NAV mindig nyilvánosságra hozza, hogy milyen elvek szerint és kiket vizsgál, ugye?
Nekem a fejemben már régóta van egy patent ebben a témakörben, méghozzá az, hogy mi lenne, hogyha mi is látnánk, hogy mi történik az általunk fizetett adóforintokkal.
Na ez nagyon
ugyanúgy,
szép.
Ahogy mi adatot szolgáltatunk ugye online számlákról, stb., és ugyanúgy online végigkövethetném, hogy mi történik.
Hogy
egészen addig, hogy abból mi történik.
Most utalták ki WC-papírra
nem,
a kórházban.
Nem, azt nem oda utalták ki, András, azt most utalják át a Mátrai erőműnek. Tehát ez egy fontos dolog. Pontosan ezt szeretnénk követni.
Jött egy kérdés, egy kicsit más, mint az eddigiek. A Brexit után nehezebb lesz távmunkában angol megrendelőknek dolgozni, programozni? Milyen lehet az adózás? Lesz-e új egyesség a kettős adóztatás elkerüléséről?
Magyarországnak van már ilyen adóegyezménye, és a Brexit az nem változtat ezen a körülményen, ha csak nem a felek újra akarnák tárgyalni ezt az egyezményt. Annyi különbség bekövetkezhet, hogyha nem tisztázzák ÁFA szempontjából Britanniának a helyzetét, akkor az lesz a kérdés, hogy Európai Uniós tagállammal egyező tekintet alá esik, avagy úgy tekintjük majd, mint harmadik országos területet. De lényegi változást nem történik.
Mert ez akkor állhat elő ez a helyzet, hogyha meg egyesség nélküli Brexit.
Igen, lesz, ugye? És ugye vannak azért még a távmunkára uniós szabályozások is, tehát az is nagy kérdés, hogy akkor ez ki fog terjedni, vagy sem, úgyhogy még egyelőre nagy a kérdőjel, de várjuk ki a végét.
Azt hiszem, hogy a legtöbbet megválaszoltuk. Szeretnénk egy díjnyertesesen egy üzenettel elengedni téged. Azt mondja nekünk Bérfarkas nevű hallgatónk, aki eleve már egy vicces névvel rendelkezik, hogy az erdélyi kürtös kalács sütő székely szolgáltatónak számít. Úgyhogy szerintem ezt a következő csapatépítőt meg tudjátok beszélni, Csaba.
Ezt még kipihenem.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és tisztáztuk ezeket. Dr. Magyar Csaba volt itt velünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szép napot neked!
Nektek is!
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.